Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk azok szerzőivel. A mai adásban Albert Ruzsina a Társas kapcsolatok válsághelyzetben című könyv szerzőjével beszélgetünk. Albert Ruzsina 1969-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, szociológia szakon. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora, a Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály vezetője. Részmunkaidőben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi és Közszolgálati Kar Mentálhigiéni Intézetének egyetemi tanára. Doktori fokozatát 2000-ben szerezte az ELTE-n Budapesten. Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a személyközi hálózatok különböző aspektusainak empirikus kutatásában. Számos hazai és nemzetközi szociológiai szervezet tagja, emellett aktívan publikál magyar és angol nyelven is, szakterületén elismert kutató. És akkor most vendégemhez, Albert Ruzsinához fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Én is köszönöm a meghívást.
Az első kérdésem a könyv alapját adó kutatásokkal kapcsolatban, tehát mire alapozta a könyvet?
Hát ugye mindenkit kicsit váratlanul ért az egész Covid-járvány, így a testtudósokat is, úgyhogy sajnos nem volt semmilyen nagy egységes és kidolgozott stratégia, és nagyon gyorsan kellett ugye cselekedni, másrészt nyilván forrást is, hát amit az ember ugye tudott találni. Tehát az az igazság, hogy így az empirikus alapja ennek a könyvnek elég ad-hoc módon alakult. A legelső ilyen szörvi jellegű adat, felvétel. Az 2020 májusában volt egy központi hosszú adatfelvételnek egy kicsi részeként. Mi egyszer már 2015-ben használtuk ezt az úgynevezett network napló módszert, és akkor még ugye személyes lekérdezésben, na és akkor ezt próbáltuk meg ugye telefonos módszerrel, és csak egy napra vonatkoztatva, tehát ez volt a legelső. Esetleg majd arról beszélhetek később, hogy ez miért nagyon érdekes. Tehát ugye ez a módszer ez azért nagyon jó egyébként, mert nagyon sokféle, de gyakorlatilag mindenféle kapcsolatot be tud fogni, nem csak a legszűkebb kapcsolataidat, hanem ha utcán találkoztál valakivel, stb. Na akkor ez volt ugye az első ilyen szörvi típusú, és akkor hát már 2021-ben volt még két másik adatfelvétel, és 2022-ben egy harmadik. A 2021-es közül az egyik, az a Kovács Imrének van egy most már több hullámban folyó integrációs nagy adatfelvétele, és annak volt az egyik hulláma. Ez azért nagyon jó, mert ebben olyan kérdések vannak, amit már ugye 2015-ben, meg 2018-ban is megkérdeztek. Tehát valami az optimális ugye az lett volna, ami szerencsésebb országokban meg tudott valósulni, hogy ugyanazokat az embereket kérdezve, kvázi ilyen panelvizsgálatszerűen, ugye lehet látni tényleg az egyéni elmozdulásokat, hát nekünk ilyen nincsen, csak így belefényképezünk ezekkel a keresztmetszeti vizsgálatokkal, de itt legalább ugyanaz a módszertan volt, és mégiscsak valamit azért lehet mondani. Illetve volt nekünk a saját szociológiai intézet, tehát a TK Szociológiai Intézetének a saját forrásából is egy adatfelvétel, amiben egy új úgynevezett névgenerátor kérdést kipróbáltunk. Azt kérdeztük meg az emberektől, hogy kik a legfontosabb emberek az ő életében, és 18 év feletti emberekre kérdeztünk rá, és akkor velük kapcsolatban megkérdeztünk mindenfélét, többek közt pár olyan dolgot is, ami hát ugyan az ő személyes megélése alapján, de retrospektíve ugye arra irányult, hogy na a Covid előtt mi volt és most mi van, ugye ez már a negyedik hullám. Tehát ez is úgy körülbelül akkoriban volt. És akkor az MTA-nak ugye volt ez a nagy rizikós ilyen post-covid kutatási projekt felhívása, és ott is nyertünk egy olyan adatfelvételt, amiben szintén volt egy kicsi ilyen kapcsolathálózati rész, főleg arra irányult, hogy kivel beszélgettek az emberek az oltakozásról például, és akkor ennek egy pici része is szerepelt a könyvben. És akkor emellett még ugye interjúkat is csináltunk, amennyit tudtunk. Tehát van ugye nekünk egy családtudományi kutatócentrumunk ott a TK-ban, annak is még az első körben volt valannyi pénz, ez mostanra már elmúlt, de akkor még volt valami saját forrás, és akkor abból is készültek interjúk, és akkor utána én az egyik órámra kértem a hallgatókat, hogy csináljanak, és aztán még egy másik lehetőség volt szintén a TK-ban, és ott meg már az ukrán háború kitörése környékén még egy hullámban tudtunk interjúkat gyűjteni. Hát szóval ezeknek az anyagoknak a valami fajta összefoglalása ez a könyv.
Uh-huh. És nemzetközi példákat is figyeltek? Vagy?
Hát olyan szempontban mindenképpen, hogy ugye a szakirodalmi háttérben azért igen, abszolút próbáltuk megnézni, hogy más országokban mit találtok, és igazából amit mi találtunk, az azért elég jól összhangban is van ezzel. Tehát ugye a hollandokat szoktam mindig irigyelni, mert nekik van kimondottan egy kapcsolathálózati paneljük, amiben a Beáta felkerült, és aztán egy cikket a Social Networks-be, és azért ami neki kijött, igazából egy ilyen szempontból sokkal jobb minőségi anyag adatokon, nekünk is azért azok látszanak a... Uh-huh.
És milyen volt maga a könyvírás folyamata, ha erről esetleg egy kicsit beszélni?
Hát ugye az a baj, hogy szerintem a kollégák nagy része ezzel mélységesen egyetért, hogy manapság már így hosszú, nagyobb időetapokat találni gyakorlatilag bármire iszonyúan nehéz, úgyhogy az ember ez mindig készül, hogy na most már nekiül és megírja, szóval azért nyilván egy könyvet írni az egy nagyobb lélegzetű dolog, szóval 2-3 órád van, akkor nem érdemes nekiállni, mert pont mire belásod magad addigra, már ugye következő feladatodnak az elvégzésére kell rá fókuszálnod. Úgyhogy aztán én is több évi elkészülés után végül is a tavalyi nyarat azt sikerült így nagyrészt erre rászánnom. És tulajdonképpen ez a könyv, ez a nagy doktori fokozatra beadandó írásmű is lett egyben. De hát nyilván lehetne még nagyon sok oldalról ezt az egész dolgot megnézni, meg a kvalitatív anyagot is még szisztematikusabban. Igazából azt gondolom arról, hogy tehát én nem igazán tartom magam leginkább kvalitatív kutatónak, de ugye én a barátságokat kutattam nagyon sokáig, és azért ott is érzékelhető, hogy tehát én azért ebben ilyen szempontból most nagyon divatos a mixed method, hogy vegyes módszertan, de tényleg az van, hogy bizonyos dolgokra kvantitatív módszerekkel lehet válaszolni, meg bizonyos dolgokra, meg nem. És akkor ilyen szempontból szerintem, és ez egy olvasmányosabb része is talán a könyvnek, hogy tényleg az emberek hogy élték ezt az egészet meg. És akkor nyilván ez tematizálva van, és nyilván inkább ilyen kapcsolati fókuszú. Uh-huh.
Így általánosságban nézve, hogyha az ember válsághelyzetbe kerül, akkor hogyan változik a kapcsolathálózata? Mi történik ilyenkor?
Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kapcsolathálózatok, tehát nem olyan könnyű ezt kutatni, szóval az ember azt gondolná, hogy családi kapcsolatok, barátság, izé, mindenki tud róla, mindenkinek van olyan, vagy legalábbis gondol róla valamit, nagyon jó. És akkor az van, hogy igazából még az, tehát egyrészt van egy társadalmi mozgás is ebben, hogy mit tartunk például akár családnak, vagy mondjuk kit tartunk barátnak, és nyilván az egyénnek a saját tapasztalatai is ezt kellőképpen ugye átparaméterezik. És egy ilyen fajta, és ugye nyilván ezt a fajta dinamikus változását a kapcsolathálózatoknak, ezt ugye társadalmi szintű tényezők is befolyások, meg nyilván egyéni szintű, tehát ugye nyilván volt nekünk itt a Covid, de azért egy csomó emberrel úgy egyébként is történtek dolgok, mondjuk kirúgták az állásából, vagy elvesztette a családtagját, vagy a barátját, vagy szóval ezek az egyéni életútnak a változásai, amik ugye szintén nagyon befolyásolják a kapcsolathálózatokat. Itt ugye ez volt a nagyon érdekes dolog, hogy egy globális ilyen kísérlet volt, hogy na úristen, egy ilyen dolog, főleg ugye, hogy a járványkezelésnek az első intézkedése, ezek mindenképpen azért nagyon erőteljesen beledurrantottak ugye itt a kapcsolatokba. Tehát azt gondolnám, hogy ez a puding próbálja az evés típusú, hát sok esetben sok esetben meg akár örömteli élmény is egy ilyen dolog. Uh-huh.
És külön azok, akik akár a Covidot, akár más válsághelyzetet magányosan, külön élve, egyedül élték át, velük mi történik ilyenkor?
Hát ugye eleve bármilyen válság is van, azért az embereknek ugye a támogatási szükséglete az ugye megnő. Tehát itt is nyilván a Covidban, vagy alatt, hát egyrészt ugye ezért elég sok embert, igazából szerintem szinte mindenkit, azért ez lelkileg is eléggé felkavart. Tehát azt gondolom, hogy itt a jelenleg élő emberek egy jó részének azért így nem volt ilyen közvetlen élménye arról, hogy milyen is egy ilyen nagyon volumenű válság. Tehát amikor így tehát mondjuk azt, hogy a boltba ott közelharcot kellett vinni mondjuk a WC papírja, ezt a férjem mondjuk nagyon élvezte, de gondolom, hogy volt, akiket ez azért így némi kétségbeesésbe ejtett, hogy Isten, ez hogy fordulhat elő. Tehát egyrészt ugye megnövekedett ez a támogatási szükséglet, és nyilván azért az van, hogy, és nyilván ez élethelyzettől nagyon függött, hogy kinek mire volt szüksége, meg mondjuk, ha tényleg az egész család megbetegedett Covid-ba, vagy be lett ugye zárva egy mondjuk X hétre például otthonra, akkor ugye te kiveszi meg a kiflit, meg ilyesmi, tehát ezek az instrumentális segítségekre is nagyon nagy szükség volt, és ugye az érzelmi támogatásra. És ugye még az érzelmi támogatás ugye az könnyebb, mert azt ugye kvázi így távüzemmódban is viszonylag jól lehet nyújtani, tehát akár telefonon, vagy ugye az internetben azért, tehát ugye a mindenféle egyéb ilyen digitális megoldások ebben azért segítettek, de mondjuk azért abban, hogy ki segít nekem praktikusan, vagy ki vigyáz a kutyára, ha bevittek a kórházba, tehát na akkor ugye már nagyobb jelentősége van annak, hogy például ezek a kapcsolatok mennyire elérhetőek, és egyáltalán kinek van. Tehát nyilván azért az van, hogy aki, tehát pont most ugye meg a könyvnek is szól egy része a magányról, és ez most ugye egyre felkapottabb téma, de itt azért nagyon fontos, hogy ugye a magány meg az egyedüllét az két különböző dolog, de nyilván egyébként az egyedül élés, és ugye az egyedül élőknek az arányára ugye sokkal jobb adataink vannak, mint arra, hogy ugye ki magányos, mert ez sokkal szintén sikamikább történet. Tehát nyilván ez egy rizikófaktor, nem egy determináció, tehát lehet, hogy én ugye egyedül élek, de mondjuk nem vagyok magányos, de kétségkívül ez egy ilyen veszélyhelyzet, és mondjuk egyébként egy nagyon érdekes, azt hiszem a Kubitba írtunk erről még ott a viszonylag az elején, hogy ugye akik egyedül élnek, például ugye az idősek ebben azért igen, nagyon érintettek. Igen, ugye, tehát nekik, tehát például kiderült, hogy majdnem fele az ő napi kapcsolataiknak ilyen külső szinterekhez kötődött, tehát piacon beszéltem három szót a árussal, fodrászhoz mentem, bankba mentem, ilyesmi. Tehát ugye ezek a kontextusok, ha kiestek, ugye ez nekik sokkal nagyobb hát veszteség volt. Tehát ott ebben a kapcsolati naplóban ugye volt, hát 2015-ben is találtunk egy pár százaléknyi olyan embert, akinek nem volt mondjuk azon az adott napon személyes kapcsolata. Na ez azért szépen megnőtt, és ebben a senkivel sem voltam az adott napon kapcsolatban, azért ebben a csoportban az egyedül élők azért felülreprezentáltak voltak, és ilyen értelemben nyilván az idősek is. De ugye erről egyébként tehát a kapcsolatház szakirodalomban is most kezd inkább szó lenni, hogy ugye arról már, hogy a gyenge kötések fontosak, ugye Granovetter óta lehet tudni, hogy igen, tehát munkát szerezni, ilyesmi, de hogy azok a kötések, amik még csak nem is szinte gyengék, hanem tényleg csak, hogy rád mosolygott valaki a villamoson, vagy tényleg három jó szót szóltak hozzád, miközben a piacon te barackot próbáltál vásárolni, hogy ezeknek is milyen nagyon nagy jelentősége van mondjuk például a mentális jólétünk szempontjából.
Rátérve a szolidaritásra és annak kimutatására, válsághelyzetben hogyan mutatja ki az ember a szolidaritását?
Hát szerintem leginkább ez a segítségnyújtásban mutatkozik meg, tehát hogy mennyire támogatjuk egymást a bajban gyakorlatilag. És hát azért ilyen szempontból annyira nem megnyugtatóak ugye a könyvben olvasható adatok, tehát hogy az érzelmi támogatásra nem kérdeztek rá ezek a kvantitatív adatfelvételek, vannak olyan kollégák, akik ezt kutatták, tehát azoknak emlegettem is a vizsgálatait, de a Kovács Imre féle adatfelvételben az instrumentális és anyagi segítségre rákérdeztünk, és hát ugye az egyik dolog, ami azért kiemelendő, sajnos azért a állami vagy önkormányzati segítség azért olyan borzasztó módon nem volt elérhető, hogy nagyon finoman próbáljam ezt így megfogalmazni, de ha mindent, kisebb-nagyobb segítségeket, akár csak egyszerit is beleszámítunk, akkor is az embereknek maximum a fele kapott bármifajta ilyen támogatást, amit én azért ahhoz képest, hogy én nem nagyon el tudom elképzelni, hogy valami fajta krízisbe kvázi mindenkinek került volna, én ezt azért nem tartom olyan borzasztóan soknak, és ugye ha az interjúkat nézzük, akkor is egy elég vegyes kép bontakozik ki, tehát egyrészt volt annak egy ilyen felfutás, és az elején nagy várakozások voltak, és tényleg volt egy pár nagyon szép gesztus is, hogy akkor ugye orvosoknak lakásokat felajánlottak, meg főztek, meg szóval csomó ilyen dolog, de azért ezek úgy mondjuk úgy, hogy lecsengtek.
Uh-huh. És igazából akkor maga a kutatásról, hogy akkor hogy zajlott az adatfelvétel, kiket kutattak? Igazából azt mondta, hogy 18 plusz.
Hát ugye ez igazából kutatásonként változott, mert ugye az első, tehát ez az első hullámban, ami volt ez a kapcsolati naplós adatfelvétel, ez ugye egy felnőtt lakosságra reprezentatív telefonos dolog volt. Akkor ami a TK-s pénzből menő adatfelvétel, az egy online panel volt, illetve az MTS post-covidos is. A Kovács Imrének viszont személyes lekérdezéssel történt az adatfelvétele, és például, ugye ez egyébként nagyon fontos kérdés, mert például ugye, ez aki a max. 10 legfontosabb ember, ugye abban a felvételben csak az aktív korú népességet kérdeztük, és például abban van egyedül magánykérdés, tehát pont mondjuk azt, hogy mondjuk a 65 év felettiek mennyire magányos, akkor nem tudjuk megmondani. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon releváns tényleg, hogy melyik populációról beszél az ember mikor, és nyilván egyébként a European Social Survey farvizein, mert ott is ugye ez pont az egyik adatfelvételt ételébe találta a Covid, és voltak országok, ahol már ugye online tudták megcsinálni, és csináltak is egy csomó olyan kísérletet, és borzasztó nagy eltérések vannak bizonyos típusú kérdésekben, pusztán valószínűleg a módszertan tekintet miatt, hogy most akkor ez online lett lekérdezve, vagy személyesen, szóval ezek nagyon fontos kérdések, igen.
És a kapcsolati napló, ez hogyan nézett ki?
Na ez a kapcsolati napló, ez olyasmit kell elképzelni, mint egy időmérleg felvétel, tehát tulajdonképpen napszakokra osztva, ugye attól függ, hogy melyik évről beszélünk, 2 vagy 3 napszakra osztva, kvázi vissza kell emlékezned, hogy kivel mit csináltál, és akkor az említett személyekről, de ez lehet tényleg az, hogy beszéltem a patikussal 2 szót, és akkor ezekről a kapcsolatokról egy csomó, ugye ezek ugye névinterpretáló kérdéseknek hívják, csomó nem meg van kérdezve, hogy kid neked, milyen kapcsolatod vagy vele, és akkor nyilván a 2015-ös az egy sokkal részletesebb kérdéssor volt, nyilván telefonon azért el lehet képzelni, hogy ezt nem olyan egyszerű begyűjteni, tehát ott kicsit redukálva lettek ezek a kérdések, de azért még így is nagyon érdekes dolgokat lehetett belőle látni. Az az igazság, hogy azért az összes kapcsolathálózati adatfelvételnek az egy elég nagy problémája, hogy nagyon macerás és nagyon hosszú. Tehát ugye, amit nagyon sokszor használnak Magyarországon, és én is több szerzőtársammal többször írtam róla, ez a fontos beszélgetési kapcsolathálózat, hogy az elmúlt 6 hónapban kivel beszélgettél fontos dolgokról. És akkor még ha maximalizálva van ugye általában, még az Angelus Robiék 100 000 éve még 8 embert engedtek ezekbe a névgenerátor kérdésekbe megnevezni, most általában 5-öt lehet, de arról az 5-ről is, hogy akkor kit neked, stb. Tehát nagyon hamar egy nagyon nagy kérdés lesz abból a pici kérdésből.
Uh-huh. És akkor az utolsó kérdés pedig, hogyha hosszú távra tekintünk, vannak-e pozitív, hosszú távú hatásai egy válságnak az egyénre nézve?
Hát amit mondtam az elején például, hogy ez a teszt jellege az ilyen válsághelyzeteknek, tehát azért egyrészt meg lehet látni jobban, hogy ami ugye vagy egy jó vélmény, vagy rossz, de abszolút lehet jó is, hogy melyikek azok a kapcsolatok, amikre tényleg lehet számítani. Tehát ugye a percepció, meg a valóság, az 2 különböző dolog, na ilyenkor kiderül a valóság, és ez persze tényleg lehet egy tök jó élmény is, meg egy csomó kapcsolatot megerősített. Tehát például azért abszolút látszott, hogy a Covid alatt például a szomszédsági kapcsolatoknak nagyobb lett a jelentősége. Tehát simán lehet, hogy egy csomó ember például a szomszédaival onnantól, mert megtapasztalták, hogy azért szükségünk van egymással, és tudnak segíteni. Vagy egy csomó barátról is kiderült, hogy na, rá igazán tényleg lehet számítani, másokról meg lehet, hogy pont nem ez derült ki. Én azt gondolom, hogy ezek az arra jók, hogy tényleg, amiket igazából nagy közfejeket lehet pufogtatni, hogy mi az igazán fontos. Tehát azért nagyon sok interjúban is előkerül, és látszik is az adatokból, hogy tehát nagyon klassz az internet, csodálatos világa, meg minden. De a személyes kapcsolattartás, az nagyon fontos dolog, és ugye ez egy kérdés, és majd a következő adatfelvételekből fogjuk meglátni, tehát egyrészt van egy visszarendeződés azért úgy tűnik a Covid után, de nekem van egy olyan érzésem, hogy van egy olyan valamekkora népességszegmens, aki azért viszont beleragadt abba, hogy hát enélkül is el vagyunk. Tehát kicsit arra gondolok, hogy mit tudom én, például az én családomban is korábban azt, hogy most valakinek a ballagására nem menjünk el testületileg, az ki volt zárva. Most, hogy lement azért a Covid, és mondjuk legalább 4-5 gyerek elbalagott anélkül, hogy szóval most már úgy ennek az egésznek a iszonyú kényszerítő ereje azért kicsit alább hagyott. És ugyanez ugye a tehát egyrészt azt látom, hogy amire nem is gondoltam korábban, hogy milyen borzasztóan fontosak csoportkohézió, meg identitás szempontjából az osztálytalálkozó, a szalagavató, a mindenféle családi összeröffenések, meg stb. Tehát ezek rettenetesen fontos dolgok. Van, akinek az jött le, és azért azt gondolnám, hogy talán, bár ezért nem kérdeztünk rá, hogy ők vannak többen, hogy ez nagyon fontos, és ezt muszáj csinálni, mert tényleg van egy olyan hozzáadott értéke, amit nem lehet pótolni máshogyan. Viszont tartok tőle egy pici csoport, meg azzal a megéréssel jött ebből ki, hogy
lesz, ami lesz.
Lesz, ami lesz.
És említette a következő adatfelvételeket, hogy terveznek esetleg ennek utólagos, akár még egy könyvet ebből, vagy ilyen hasonló.
Hát azt nem tudom, hogy könyv lesz-e belőle, de mindenképpen, tehát én nagyon kíváncsian várom, pont a Kovács Imre kutatásában például lesz egy elvileg idén ősszel egy újabb adatfelvétel, ugye ezekkel a kérdésekkel, sőt most egyébként rá fogunk kérdezni a magányosságra is, meg az érzelmi támogatásra is. Tehát engem nagyon-nagyon érdekel. Ugye, mert arról például beszéltünk, hogy ugye volt egy ilyen érdekes trendforduló, hogy a bizalmasok között ugye korábban azt láttuk, hogy iszonyan mennek el a családtagok, és jönnek be a barátok. És ebben például volt egy ilyen kis visszafordulás a Covid alatt, hogy akkor megint több családtagot említettek ebben a kérdésben, hogy például ez most akkor merre fog menni, vagy például abszolút látszott egy ilyen beszorulás a gyenge kapcsolatok tekintetében, és azért az interjúkból is kijött, tehát még a teljesen laikus interjúlányok is megfogalmazták, hogy szerintük a COVID néhányom, hogy a COVID az egy ilyen kapcsolati polarizálódás. Tehát ugye elválik a mizétől, tehát tényleg, amitről az előbb is beszéltünk, hogy most ez tényleg ér-e valamit, vagy nem. De hogy testalmi szinten is, tehát pont akik nem állnak ilyen, tehát úgy tűnik, hogy akik eleve rosszul jártak a Covid-ba, nagyon megviselt őket mentálisan, vagy fizikailag valami, tehát a rossz dolgok is együtt szeretnek járni. Tehát az egy kérdés, hogy ilyen kapcsolati szempontból is mennyire vitte ez még jobban szét, az egyébként is eléggé, hát kapcsolati szempontból nem a legkedvezőbb helyzetben levő magyar testalmat.
Hát ez érdekesen hangzik, akkor sok sikert hozzá. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Köszönöm én is.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb is.